Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly, a nap vendége pedig Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, azért ezt rögzítsük, hogy ez egy rögzített beszélgetés. Délelőtt 11-kor vesszük fel most pénteken, és azért fontos ez, mert iráni-izraeli konfliktussal kezdünk. Annyit lehet tudni, amennyire persze ezt meg lehet mondani egyáltalán, hogy Izrael a válaszcsapásra egy válaszcsapás indított iráni területre, illetve szíriai területre is, de nem tűnik túl jelentősnek. Pár drónról esik szó, rakétacsapást azt még cáfolták is egyelőre. Bármit lehet mondani ennek a csapásnak a mértékéről, vagy ez akár napok, amíg kiderül, hogy mi történt valójában?
Nehéz bármit is mondani, hiszen nem láttunk még videókat. Nagyon úgy tűnik, hogy nem volt egy nagy csapás. Az kérdés, hogy mit semmisítettek meg, nem kell valami, hogy nagyon látványos legyen, hogy érzékeny legyen, tehát hogyha akár egy olyan silót, amiben értékes akár rakéták, akár mondjuk F-14-es tomketek vannak, semmisítenek meg, az lehet, hogy nem fog nagyot szólni, viszont nagyon értékes eszköz. Nem tudjuk, hogy mit találtak el, ugye egy légibázist támadtak. Az irániak egyelőre inkább azt mondják, hogy ez nem volt egy nagy támadás, hogy lelőtték a drónokat, ugye három drónról beszélnek, de ehhez a műhold felvételeket kellene látni, esetleg, hogyha az izraeliek felraknak videókat, nem tudjuk megmondani most. Már önmagában az, hogy ez a támadás megtörtént, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok határozottan fogta vissza Izraelt, és hogyha nézzük az amerikai reakciókat, akkor ezek szivárogtatások ugyan, de már önmagában jelképes, hogy ezt az amerikaiak elmondják, hogy alig pár perccel korábban szóltak az izraeliek, annak az országnak, aminek egyébként a logisztikai támogatása nélkül az izrael hadsereg nem tudna működni, tehát az Egyesült Államok nélkül Izrael hetekig, hónapokig tudna csak működni, hiszen a legtöbb eszköze, még az Izraelben gyártott eszközök is nagyon nagy mértékben amerikai alkatrészekre alapulnak. Tehát mindenképpen ez egy konfliktus az USA-val. Tehát ezt a lépést, hogy Izrael meglépte, önmagában is jelentős.
Mi az, ami egyébként elmondható az iráni-izraeli konfliktusról? Abban az értelemben, hogy egyes szakírók már arról beszélnek, hogy most akármi történik, lesz-e esetleg erre az izraeli csapás, a iráni ellencsapás, annyi már megtörtént, hogy úgymond az árnyékból ez a konfliktus kijött, tehát hogy már nem a proxikkal hadakozik mondjuk Irán, tehát nem csak a Hezbollah-kal, csak a Hamasszal, akár mondjuk a jemeni huszika. Szóval megváltozott ez a konfliktus, és igazából kiszámíthatatlan, hogy mi fog itt történni, vagy azért még egyfajta mederben tartják ezt akár az iráni, akár az izraeli vezetők.
Egy hosszú évtizedes háború, proxy háború van a két ország között, szerintem ez több, mint konfliktus, és több is volt korábban is, mint konfliktus, hiszen százak, ezrek haltak meg. Nyilván az iráni oldalon haltak meg többen, de az izraeli súlyos veszteségeket szenvedett, vagy ha 2006-os Hezbollah ellen vívott háborút nézzük, azért ott több száz izraeli halott is volt. És azért az is egy proxy háború volt. Nem azt mondom, hogy a Hezbollah az 100%-ig iráni befolyás alatt van, de részben azért Irán háborúját vívta meg 2006-ban a Hezbollah, ahol bizony nagyon komoly veszteségeket mértek Izraelre, tehát mind a két fél súlyos veszteségeket szenvedett már el ezelőtt is. Az, hogy kijött ez a fényre, hogy Irán úgy döntött, hogy egy atomhatalomra nyílt csapást mér, tehát nem hogy tagadható, tehát be is jelentették és büszkélkedtek a videókkal, az mindenképpen egy nagy dolog. Különösen egyébként annak fényében, hogy nem sokkal korábban, egy pár hónapja, ugye Pakisztánra, egy másik atomhatalomra ismért légicsapást Irán. Tehát ha a kettőt egybe vesszük, ugye Pakisztán keletre, nagy, viszonylag nagy nukleáris hatalom. Izrael talán egy picit kevesebb robbanó fejjel rendelkezik, mint Pakisztán, de azért egy jelentős nukleáris csapásmérővel rendelkezik, és mind a kettőre csapást mért Irán, az bizony egy szintet lépés. Nyíltan, tehát nem proxik által, nem tagadható módon, ami azért felveti a kérdést, hogy mit tud most Irán többet, mint egy éve. Akár itt az orosz-kínai háttértámogatásra gondolok, akár hogy a nukleáris program az bizony valószínűleg túllépett a visszafordíthatóság szintjén, tehát a küszöbből lehetnek, hogy Irán nukleáris hatalom legyen, erre bizonyíték nincsen, erre egy bizonyíték lehetne, hogyha egy 100%-os bizonyíték, hogyha egy kísérleti robbantást végeznének, ugye Észak-Koreánál is akkor tudtuk meg biztosan, amikor az első nem túl nagy, pár kilotonnás robbanás ugye a hegyek mélyén megtörtént, az észak-koreai hegyek mélyén, ezt Irán is meg tudja lépni, ha akarja, valószínűleg egyébként nem akarja. Nyilván az kérdés, hogy megvan-e már a teljes technológia, de hogy a dúsított urán az valószínűleg megvan, ami akár 3-4-5 töltethez kell, az szinte bizonyos.
Mi az, ami mérlegelniük kell most akár iráni, akár izraeli oldalról a politikai döntéshozóknak, hogy ne legyen nyílt háború, vagy ennél nyíltabb háború a két ország között, mert minthogyha igazából egyik fél sem szeretné, csak nem akar egyik fél sem az arcából, a renoméjából veszíteni, és hát ez gondolom én néha kiszámíthatatlan döntéseket hoz, vagy elszámíthatják azt, hogy egy-egy rakéta vagy dróncsapás mit okozhat a másik fél, nem ilyen ellenreakciót vált ki. Lehet ezt gondosan mérlegelni, vagy az lesz, hogy akármennyire kiszámíthatónak tűnik egy-egy csapás, egy-egy ellencsapás, egymásra licitálnak majd a felek, és mondjuk belesodródunk tényleg egy háborúba.
Hát sajnos megvan erre a lehetőség. Nem tudjuk az iráni belső viszonyokat, ez nagyon fontos, hogy mi a döntéshozatal. Ugye Izraelnél azért jobban látjuk, mégis egy demokratikus ország, sok minden kiszivárog, ott láthatjuk, hogy alapvetően a kemény jobb oldal akar leszámolni Iránnal mindenáron, tehát Netanyahunak azok a szövetségesei, akik Gázával szemben is a legkeményebb fellépést javasolják. Iránon belül azért jóval nehezebb eldönteni, hogy mi a helyzet, de nagyon úgy tűnik, hogy a damaszkuszi izraeli csapásra való választ is azért a forradalmi gárdához köthető köröknek a megbékítésére indította el az iráni vezetés. Tehát Iránon belül azért van egy feszültség, hogy ugye hullanak a gárda tisztjei, ugye itt egy tábornok halt meg, három éve a parancsnok, az Al-Quds erők parancsnoka halt meg, ugye Qasem Soleimani, az amerikai csapás volt, de azért alacsonyabb rangú vezetőkből bizony sokat megöltek az izraeliek, és lehet, hogy már elértek egy szintet a forradalmi gárdában, hogy ezt nem lehet tovább hagyni, az Izraelnek meg kell húzni a vörös vonalakat. Én úgy láttam, vagy úgy látszik így kívülről, hogy az iráni politikai vezetés, különösen diplomácia az inkább alacsonyabb szinten tartaná ezt az egészet, és végül a csapás az nem is, az egy kalibrált csapás volt. Tehát maga az, hogy meglépték, az nagy dolog, de nem úgy lépték meg, hogy azért izraeliek tucatjai halljanak meg. Mert mondjuk, hogyha azt mondom, hogy katonai célpontot támadtak, tényleg ez egy légibázis, ha nagyon akarják, akkor a Ben Gurion repülőtérre is rá lehet fogni, hogy katonai célpont, és az meg már Tel Aviv és Jeruzsálem között van, és ha mondjuk ott egy lakóházra esik rá, vagy akár mondjuk a repülőtér épületére esik rá egy ilyen akár 23 tonnás rakéta, még akkor is, ha lelövik, már maga a fizikai súlya is nagyon komoly károkat tud okozni egy ilyen rakétának, tehát nem kell a robbanó fej felrobbanjon, akkor bizony lehetett volna sok halott, ezt az irániak el akarták kerülni. Ha ez a vége az izraeli csapásoknak, és ha tényleg nem történt nagy károkozás, akkor erre is mondhatjuk azt, hogy ez is egy kalibrált csapás volt, hogy igen, válaszolunk, de nem annyira fájdalmasan, hogy akkor az irániaknak megint lépni kelljen. Ugye az amerikaiak mondták az izraelieknek, hogy győztetek, hiszen nem halt meg senki, nagy kár nem történt. Más kérdés persze, hogy pár tízmillió dollárba került az irániaknak ez az akció, és milliárd dollár fölött van az izraelieknek, meg a nyugatiaknak a költség, ugye az elhárítás költsége, akár a rakéták, ugye egy 100 000-től akár több millió dollárig megy fel az elhárító rakétáknak, attól függ, hogy mi, tehát a költsége. A repültóra azt mondjuk egy F-35-ösnél több tízezer dollár, F-16-osnál is tízezer dollár. Tehát rengetegbe került ez, tehát gazdasági értelemben Irán jött ki jól ebből a történetből, már csak azért is egyébként, mert egyből fölment az olajár, Irán olajexportőr, ugye 2-3 dollár olajár emelkedés is, ugye ennyit emelkedett az olaj barelenként, az Iránnak jó. Tehát nagyon komplex ez a történet, a kifutását nem látjuk, de van negatív forgatókönyv, a negatív forgatókönyv az, hogy akkor Irán visszacsap, Izrael megint, és valaki egyszer elszámolja magát, és akkor bizony előfordulhat az, hogy a két ország, illetve a Hezbollah északról intenzív háborúba keveredik egymással, akár az irániak, bár mondjuk Kína ennek nem örülne, lezárhatják, vagy megpróbálhatják zárni a Hormuzi szorost, és akkor mondjuk 120-130-140 dolláros olajárakról beszélhetünk a mostani 82 dolláros Brent olajár helyett, ami nagyon rossz lenne a világgazdaságnak a jelenlegi meglehetősen törékeny helyzetében, és nagyon rossz lenne egyébként Joe Bidennek a választások előtt. Tehát ezért nagyon-nagyon sok tényező van ebben az egyenletben, mindenki veszíthet ezen, sokat, talán egyedül Oroszország nem. Tehát
Oroszország, az oroszoknak kifejezetten jó.
Az Oroszországnak eddig minden jó, ami ugye Gáza és Gáza kapcsán történt. Jó az alajáremelkedés, ugye most már 13%-os alajáremelkedésnél tartunk az év eleje óta. Ez az orosz bevételben sok milliárd dollárt jelent, hiszen már egy lassan ugye eltelik, vagy közeledünk, ha nem is az év feléhez, de az egyharmada eltelt az évnek, azért magas olajárakkal. Ez bizony dollárokat jelent a Kreml számára. Ha meg még magasabb lenne, azt el tudjuk képzelni, hogy 120 dolláros olajárak mellett mi lenne. Oroszország bevételi oldala az bizony sok 10 milliárd dollárral nőne meg. Tehát ugye most kap valószínűleg Ukrajna 60 milliárd dollárt, hát lehet, hogy egy ilyen szenárió esetén Oroszország megkapná csak az olaj árakból ezt, és persze a gázárak is sokszor az olajárakkal változnak, gázárakban is.
Beszélünk majd még az orosz-ukrán konfliktusról is, viszont előtte még Irán és Izrael, hát nevezük háborúnak, szóval háborújánál maradva, ha ez szélesedik, akkor van-e bármilyen esélye abban az értelemben Iránnak, hogy azért annyit lehet tudni a haderejéről, hogy a légierei nem túl korszerű. Említette például azt, hogy esetleg F-14-eseket is megsemmisíthetett az izraeli csapás. Hát az F-14-es ugye az több évtizeddel ezelőtti technológia. Arról lehet hallani, hogy azért a rakéta fejlesztésben nagyon jó Irán, és az oroszokkal állítólag tárgyaltak nagyon korszerű légvédelmi rakétarendszerek S-400-asok beszerzéséről. Ha kirobbanna egy szélesebb háború, az inkább rakéta, drón, légierők közötti háború lenne? Tehát szárazföldi, nem is határos egymással a két ország, szárazföldi háború az kizárt, gondolom.
Izrael nem tudja szárazföldi csapatokkal megtámadni Iránt, ugye 1100 kilométer van a két ország közt, az pedig, hogy tengeri kommandókat vessenek be esetleg tengerparti célpontokra. Amerikai segítség nélkül ez nagyon valószínűtlen. Még a légi csapások se olyan könnyűek, hiszen légi utántöltésre van a legtöbb izraeli eszköznél szükség, ami bonyolultabbá teszi a műveletet, és bizony iraki vagy jordán légtérbe, a szíriait azt megfelejtsük el utántölteni, ezt Szaud-Arábia ezt aligha hagyná. Hát, szóval bonyolult szerintem a rakéta. Ha a két ország közti közvetlen történetet nézzük, akkor a drón és a rakéta a valószínű. Az más kérdés, hogy iráni hajókat támadhatnak meg az izraeliek, vagy Iránhoz kötődő hajókat, ennek már volt példa, és ugye az irániak is támadhatnak meg Izraelhez kötődő hajókat. Erre is volt példa alig pár nappal ezelőtt, tehát az, hogy szárazföldi haderők közvetlen néznek egymással szembe, az csak a libanoni fronton fordulhat elő. Ugye ott alapvetően a Hezbollah szövetségese. Proxy az szerintem egy kicsit ilyen lebecsülő szó, mert a Hezbollah önmagában egy nagyon komoly szervezet, és én azt nagyon kis valószínűségűnek tartom, hogy 100%-osan, tehát ilyen gyakorlatilag parancsnoki struktúrán belül lennének, hogy amit Iránból mondanak, azt mint a katona végrehajtja. Ott azért van tárgyalási alapja a Hezbollahnak. De hogyha ez megtörténik, akkor ott nézhetnek szemben, mert mondjuk a Hezbollah oldalán megjelenhetnek az irániak is. Tehát iráni katonák is, főleg a forradalmi gárda részéről, vagy az alkutszerők részéről megjelenhetnek. És itt lehet szárazföldi összecsapás, amellett, hogy a fő, ha ez nagyon elfolyul, a fő csapás nyilván a Hezbollah tudná mérni.
Szíria képbe kerülhet egyébként egy
Szíria is képbe kerülhet természetesen. Ott azért annyi a bonyolító tényező, hogy azért az oroszok is ott vannak, és szerintem az oroszok annak nem örülnének, hogyha a Szíria így belekeveredne, meg a szíriai rezsim is azért, tehát van vesztenivalója Assad elnöknek, lehet, hogy ő is célpont lenne, és azért látjuk, hogy az izraeliek kiválóak az ilyen célzott likvidálásokban. Nehéz megmondani, valamilyen szinten mindenképpen belekeveredik, de ugye ott a Golán-fennsíkon határos, tehát az izraeliek ott megszállták ugye a Golánnak egy jelentős részét, ez hivatalosan egyébként szíriai terület, vagy legalábbis a nemzetközi közösség nagyon nagy része szíriai területnek ismeri el, ugye az USA kivételével, elismerte Izraelnek, de hogyha azt nézzük, ott azért bonyolultabb. Tehát a terepviszonyok sem jók, ugye ott vannak ugye megfigyelők, a két, tehát ott inkább ez a tüzérségi csapás, a tüzérséggel már lehet, ott nem nagyok a távolságok egymást lőni, rakéta, dróncsapás, ez a valószínű közvetlen szárazföldi támadás, az a Hezbollah részéről jöhet, de inkább az a forgatókönyv, hogy az izraeliek próbálnak bemenni Dél-Libanonba, hogy felszámolják a rakétakilövőket, hogy felszámolják a Hezbollah infrastruktúráját, de ez rendkívül bonyolult lenne. Hát Gázát is látjuk, hogy nem könnyű. Ez egy nagyon nehéz terep, ez egy hegyes terep, ahol megerődített bunkerek, lövészárok, rendszerek vannak a Hezbollah részéről, és ugye, mint a tenyerüket ismerik. Izraelieknek nagyon komoly veszteségekkel kellene számolnia, és egy dolgot lehet, egy nagyon fontos következtetés lehet szerintem levonni az eddigi gázai háborúból, hogy az izraelek érzékenyek a veszteségekre, sokkal inkább, mint bármelyik másik fél. Ugye ez korábban is megvolt, hogy az izraelek érzékenyebbek az emberveszteség részben azért, mert ugye kevesebben is vannak, meg ugye egy más kultúra, egy demokratikus államról beszélünk, de most különösen. Tehát ez a korábbi háborúkhoz mérten is látható, hogy még inkább érzékenyebbek. Tehát azért itt bemenni egy szárazföldi erővel, az hát százak, ha nem ezrek halálát jelenteni az izraeli hadseregben. Ugye nagyjából 260-300 halottnál tartunk Gázában, tehát ennél többet. Ha nem is nagyságrendel, de azért többszörösét jelenteni, és ugye 2006-ban se érték el teljesen az izraeliek, amit el akartak érni, tehát nem tudták a Hezbollah infrastruktúráját még Dél-Libanonban sem felszámolni. Nagyon nehéz lenne. Ugye tényleg azt lehet látni, hogy az Egyesült Államok minden áron a fedő alatt akarja tartani ezt a konfliktust, és lehet látni a szivárogtatások tömegét, amivel kritizálják Izraelt. Ugye beszélünk szabad sajtóról, de hát azért ez sokszor irányított. Tehát, hogy mi jelenik meg a CNN-en, az mondjuk mit mond egy Pentagon forrás. Nyilván az újságíró rendkívül örül neki, hogy belsős híreket kaphat, vagy egy fehérházi forrás. Tehát azért ezek irányítottak ebben a tekintetben, és láthatóan arrafele irányulnak, hogy Izrael ne csináljál semmit, különben morcosak leszünk. És ahogy mondtam, Izrael függ az Egyesült Államoktól, tehát lehet, hogy akkor mondjuk valami alkatrész nem érkezik meg időben. Ilyen a politika, tehát ne gondoljuk azt, hogy nincsenek ilyen játszmák, akár még Izrael és Amerika között is hiába nagyon szoros a kapcsolat.
A Hamásznak a, fogalmazunk úgy, felszámolásával, vagy a nagyon-nagyon meggyengítésével egyébként hogy halad az izraeli haderő? Mert ugye Rafahot említették, hogy annak az ostroma elindulhat, akármennyire próbálja erről lebeszélni mindenki Izraelt, ha más nem a humanitárius, nagyon komoly humanitárius válság miatt, amit ez okozhat. Ráadásul az elmúlt hónapokban már okozott is azért a gázai övezetben mindez. Szóval Rafahnak menne előbb vajon neki az izraeli haderő, mielőtt, ha bármit szeretne a Hezbollahnak, menne neki?
Hát igen, a kétfrontos háborút azért el kellene kerülni, még akkor is, ha az izraeli hadsereg nagyon erős. Nehéz ezt megmondani, hogy most elhalasztották a műveletet pont az Iránnal való nyílt háború miatt, de azért készülnek rá, tehát sátrakat szereztek be, hogy akkor gázai övezet északi részében, most talán 10 000 sátorról van szó, mondjuk a gázai népességhez képest még, ha egy sátorban 10 ember is van, akkor is csak ez 100 000, de valószínűleg többet be tudnak az izraeliek szerezni, és akkor úgy lehetne csökkenteni a civil áldozatokat, ugye így is sok ezer ember hal meg, hogyha mindent megtesznek, mert mindenki nem fog elköltözni, meg a Hamas se akarja, hogy mindenki elköltözön, mert nekik jók a civil halottak, akkor bemehetnek a Rafahba, de az, hogy egyszerre északon Libanonnal, illetve a Hezbollahhal, délen ugye a Hamasszal háborúzzanak, azért ez megterheli Izraelt. Izrael nem egy nagy ország. Ugye nagyjából annyi lakója van, mint Magyarországnak, sokkal kisebb területen, ugye 5 akkora területen. Nagyon könnyen célponttá válhatnak a nagy izraeli városok, amelyek gyakorlatilag a tengerparton sorakoznak a libanoni határtól nagyjából Gázáig ilyen sorban, aminek a legnagyobb az a része az ugye a Tel Avivi agglomeráció, de ott van Haifa is. Tehát egyrészt nagyon kemény csapásokat kaphatna. Nem kell, hogy precíziós legyen a rakéta, mert bárhova esik, valamit eltalál. Ugye annyira sűrű lakott ez a régió. Persze vannak olyan részek, ahol sok palesztin is lakik, de ezt valószínűleg a Hezbollah be fogja vállalni, hogy palesztinok is halnak meg. Tehát azt mondom, hogy nagyon bonyolult ez, tehát én nem tudom az izraeliek mivel számolnak, de szerintem vagy a Hamas próbálják meg felszámolni, vagy Iránra próbálnak csapást mérni. Ez a kettő együtt, még egy ekkora hadseregnek is, meg egy ilyen azért komoly katonai kapacitással rendelkező országnak is nagyon nagy kihívás, különösen úgy, hogy ezek az emberek akkor valószínűleg még sok hónapra kiesnek a munkából, és az izraelieknek eleve nagy munkaerő hiánya volt. Most az izraeli társadalom bizony megfeszül ebben a tekintetben, hiszen aki, az a több százezer ember, aki a hadseregben van, az nem tud dolgozni. Egyértelmű. A sebesültek, nehéz helyzetben van Izrael. Nem látom azt, hogy könnyű döntés lenne, mert akármit csinálnak, valahol baj lesz. Tehát vagy a gazdaságban, hogyha háborúznak, ha Iránra koncentrálnak, akkor nem végeznek a Hamasszal, ha a Hamasszal végeznek, akkor nyilván Iránra nem tudnak úgy koncentrálni, tehát nem könnyű döntés, amit Netanyahu miniszterelnöknek és a háborús kabinetnek meg kell hoznia. Én nagyon remélem egyébként már csak a magyar gazdaság érdekében is, hogy ez itt megáll, mert egy 100 dolláros olajár is nagyon fájna már, hát látjuk, mi van a benzinkutakon, és most ezt érezzük is. Tehát a geopolitikai kockázatot azt bizony a benzinárakban, meg a dízelárakban az elmúlt hónapokban is láthattuk, ez lehet sokkal több is. Most gondoljuk el, hogy most a 82 dollárról fölmegy 140 dollárra az olajára. Akkor mennyibe kerülne egy tankolás?
Hát ezt szerintem senki nem szeretné megnézni. Meglátjuk majd, hogy Izraellel mi történik, illetve az Irán és Izrael közötti háborúban. Demko Attilával, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőivel folytatjuk a beszélgetést, de csak a hírek után.